Ne bízzatok az előkelőekben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és szeretettel köszöntök mindenkit, így nem csak az apostoli köszöntéssel, ezen a mai estén is, itt a pomázi templomban. Kezdődjön úgy a mai esti evangelizációs alkalom, hogy a 220. dicséretet énekeljük az első 5 versével. A 220. dicséret Balassi Bálint szép éneke, gondoljuk végig, ne csak ifjúságunk vétkét, bűneit, gondoljuk végig életünket, imádságként énekeljük ezt. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét.
Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, undok fertelmességét, töröld el rúdságát, minden álnokságát, könnyed lelkem terhét, az én búsult lelkem, én nyavajás testemben, tétova bujdosik, mint madár a szélvízben, tőled el ijedett, tudván, hogy vétkezed, akar esni kétségben. Akar nagy akorta hozzád ismét megtérni, de bűnei miatt nem mer elődbe menni. Tőled oly igen fél, reád nézni semmér, színed igen rettegi. Semmije sincs pedig, mivel elődbe menjen, mivel jó voltod ért, viszont téged tiszteljen. Nagy alázatosan, méltó haragodban, tégedet engeszteljen. Bátorítsad, Uram, azért biztató szóddal, mit használsz szegénynek, örök kárhoz atyával. Inkább hadd dicsérjen e földön éltében szép magasztalásokkal.
A mi egyedüli segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a 121. Zsoltárból. Abban van ez a fohász is éppen. A 121. Zsoltárnak mind a 8 versét felolvasom. Zarándok ének. Tekintetem a hegyekre emelem, Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ, bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felül. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon is, sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Éppen ezért így ülve maradva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy olvashatjuk a Bibliát. Még mindig itt van a kezünkben. Sok a kezéből talán már kivette ez az élet, másféle gondolatok, és mi még mindig itt vagyunk, és mi mindig vannak olyanok évezredek óta, akik fontosnak tartják, és az életet megtalálják benne, általa. Köszönjük ezeket a több ezer éves sorokat is. Köszönjük neked, hogy hegyeket mászhatunk ezen a héten, és hogy Ábrahámmal együtt felmehettünk mi is, talán már valamit otthagyni a hegyen, valamit meglátni a hegyen. Ki tudja, hogy csak talán csak te, hogy melyikünknek mit kellett feláldozni már az életben. Köszönjük, Urunk, hogy időnként kiderülhet saját magunk előtt is a szívünk állapota. És köszönjük, Urunk, hogy mehettünk Mózessel együtt is föl a hegyre, hogy átéljük, megértsük a szövetséget, amelyet kötni akarsz a te népeddel. Így velünk is, mert köszönjük, hogy mi is oda tartozónak gondolhatjuk magunkat hitáltal. Csak is hitáltal, de hitáltal igen. És ahogy így énekeltük az előbb Balassinak az énekét, tényleg gondolhatjuk így, hogy nem mer a mi lelkünk a te színed elé menni, hiszen te szent vagy, tiszta, tökéletes, mi pedig, ha csak ezt a mai napunkat meggondoljuk, gondolatainkat, reakcióinkat más emberek véleményére, gondolataira, cselekedeteire, nem vagyunk mi méltók ahhoz sem, hogy ide jöjjünk a te házadba. De köszönjük, hogy jöhetünk. Köszönjük, hogy éppen erről szól az evangélium, hogy most még mindig nyitva az ajtó, még valameddig. Köszönjük, Urunk, az evangéliumot, hogy ez még mindig itt lehet, sőt, köszönjük, hogy ha mi megértettük, vihetjük másnak is. Kérünk, segíts, hogy lássunk, hogy jól lássunk, hogy tisztán lássunk. Munkálkodj bennünk, ezen a mai igén keresztül is, hadd tekintsünk föl mi is a hegyekre, vagy akár még tovább is. Hadd tekintsünk rád, Urunk. Amen. A 121. Zsoltárból egyetlen verset olvasok. Ez, ami a fohász is volt, jól ismerjük, talán minden egyes istentiszteleten el is szokott hangzani. Hadd gondolkodjunk egy kicsit együtt ezzel kapcsolatban. A második vers: segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvéreim, azzal kezdődik ez a Zsoltár, hogy felnézek valahová, tekintetem, valahová oda emelem, ráemelem. És hát meg kell, hogy állapítsuk, hogy az ember azt hiszi eredendően, hogy lát, hogy jól lát, hogy megfelelően lát ahhoz, hogy eligazodjon, tájékozódjon ebben az életben. Mert hogy Megtanultunk sok mindent, mi, akik látók vagyunk. Talán itt mindannyian látunk a szemünkkel, akik itt vagyunk. Megtanultuk azt, hogyha kilépsz, fiam, az úttestre, akkor először balra nézel, aztán jobbra nézel, kell nézni jobbra is, de így, ha jön a kamion, meg a busz, nem téged fog elcsapni. Igen. És elhiszi a gyermek először még, hogy jó lesz, hogyha másokra hallgat. Hogyha a szüleire hallgat, ők jót akarnak, a felnőtt világ, az egy biztonságos világ, oda lehet figyelni rájuk. Igen. Fontos és jövőt meghatározó kérdésekben ne magam döntsek, hanem figyeljek oda másokra. Először a szülőkre, a családra, a felnőttekre, majd egyre inkább a barátokra, egyre inkább a kortársakra, és hát kialakul egyfajta ítélő képesség, és az ember érzi, hogy mit érdemes meg, hogy mit nem. Akik itt vagyunk a templomban, biztos, hogy egy csomó döntést meghoztunk már az életünkben. Mi alapján? Mi alapján hozzuk meg a döntéseinket? Hoztuk meg a döntéseinket? Nagy horderejű döntéseket. Az ember hit nélkül sok esetben emberi érzések, jó érzések, jó gondolatok alapján hozza meg a döntéseit. Csak hogy ez nem látás, ez tanulás. Megtanulta az ember saját hibáiból is, esetleg az okos a más kárán, ahogy mondjuk, nem tudom, van-e olyan. A mondás szép, csak nem tudom, lehetséges-e. De hogy ez egy tanulási folyamat. És ráadásul a tanulási folyamat becsapható, mert hogy nem csak olyat lehet tanulni, ami mondjuk Isten szerint jó, vagy akár erkölcsileg is jó, emberi erkölcs szerint, mondjuk ez is kérdés, hogy mi az. Vannak erre feleletek persze, Isten nélküli erkölcsről is beszélnek, de hogy ez is becsapható, például, ha gyereket úgy neveljük, hogy a káposztást cvekedli, csak jó megcukrozva ehető. Vagy mondjuk a túrós csusza, még ha töpörtyű van rajta, akkor is. Hát akkor valószínűleg 40-50 éves korában is még azt fogja finomnak érezni. Pedig van annak önálló íze is, csak azt már nem fogja szeretni. És hát ugyanígy erkölcsi kérdésekben is nevelhetjük jóra a következő nemzedékeket. De mi az, hogy jó, meg mi az, hogy rossz? Hogy a puskázás ügyesség. Fiam, én úgy kipuskáztam a tanárnak a szemét, és akkor jönnek a történetek. Vagy hogy a munkahelyi lopás az nem bűn. És akkor jönnek a történetek, hogy hát bizony ott a portás nem vette észre, ha ilyen táskába, meg olyan táskába is. Nem csak a gyerek figyel, meg tanul. Ez egy tanulási folyamat. Meg lehet tanítani sok minden másra is azt a gyereket. Vagy felnőttek egymást. Hogy a paráznaság az nem bűn. Igaz, hogy Isten azt mondja, de jó. Meg különben is, hogyha állat vagyok, szuper állat, jó képzett, túlképzett, beszélő állat, eszközhasználó állat, mert hogy valahol ezt tanítják a gyerekeknek, az ember is állat. Hát akkor meg ez egy lét szükséglet. Most az, hogy házasságban vagy házasság nélkül, mit számít az? Vagy hogy az Isten kérdés, az tulajdonképpen magánügy, és senkinek semmi köze hozzá, hogy most én hiszek Istenben, te hiszel Istenben, vagy nem. Nem is kell, hogy kiderüljön, hogy kiben hiszel. És hát az ember egy életkor, egy bizonyos érési folyamat, egy érettség után azt érzi, azt érezheti, hogy lát, hogy jól lát ahhoz, hogy jó döntéseket hozzon meg, hogy jól éljen. A bibliai gondolkodás azt mondja erre, hogy ez csak egy hit, egyfajta hit. Azt hiszed, hogy látsz. Azt hiszed, hogy jól látsz, és közben hát tulajdonképpen sötétben vagyunk bizonyos szempontból valamennyien. Ha becsukott szemmel mennénk haza mondjuk. Itt most néhány lépés szerintem meg tudnánk tenni, akik sokszor járnak a templomban, tudják, hogy ott hol van egy kis lépcső, meg hol az ajtó. Lehet, hogy az ajtóig is eljutnánk különféle koccanások nélkül. Néha teszek egy-két ilyen játékos kísérletet, hogy vajon meddig bírom becsukott szemmel az este, amikor becsukom a kaput, ott van egy, hát egy, nem tudom, egy 30-40 méteres szakasz, és hogy vajon 5-10 lépést, hát annyit lehet még azért nem tudom, a rekordom olyan 30-35 vagy 40 lépés, nem emlékszem, mert azért nem olyan fontos ez, hogy ezt meg is jegyezzem. De megyek az első meglepődésig. Talán beletapostam egy virágágyásba, vagy neki mentem aztán a kerítésnek, de persze lassan, árokba még nem léptem bele. De egyébként nem így van az életben is, hogy megyünk, teszünk lépéseket, azt gondoljuk, hogy ez nekünk, hát már 2-3-at megtettünk, valami szerint, valamilyen erkölcs szerint, valamilyen gondolatok szerint választottunk iskolát annak idején mi is magunknak, valahogyan házasodtunk valamilyen elvek alapján, vállaltunk gyermekeket, akiknek vannak gyermekeik, ha már megfogant a gyerek, eldöntöttük, hogy megszülessen, vagy ne szülessen meg, hogy hol lakjunk, lépések, fontos lépések, mennyi? 2, 3, 4, 5, 10, 30, 40? Kinek mennyi? Azt hisszük, hogy látunk? Mikor lepődünk meg? Amikor nem virágágyásba taposunk, hanem esetleg valaki másnak a lelkébe, vagy valaki más taposott már a miénkbe, vagy neki mentünk valaminek, és koppantunk a végén. Nagyot. Az az érdekes, hogy egész magabiztosakká tudunk mi válni. És elhisszük, hogy látunk ám, ó, nagyon megy ez nekünk. Sikert sikerre. De tulajdonképpen ez is csak egy hit. Gondoljuk, hogy megvan a magunkhoz való eszünk. Felnőttek vagyunk mi. És az egész sokszor nem több, mint déli bábkergetés. Az ember először ismerjük ezt a kis gondolatot, hadd hozzam ide, hogy felveszi az ember először is a rózsaszínű szemüveget. Hogy az úgy jó lesz, az minden jó lesz. Ezzel az emberrel. Ebben a szerelemben. A rózsaszínű szemüveg nélkül nincsen szerelem. De akkor minden jó lesz. Az mindent jó színben fog feltüntetni. Vagy éppen az építkezés. Megvan a terv. Lehet építkezni. Ott az lesz a hálószoba. Igen, az ott milyen jó lesz. Ez a kőműves jó felépít. Igen, minden rendben lesz. Aztán erdőkertesen van olyan, aki elmondta, hogy most már a harmadik házukban laknak. 2 házat kellett építeni ahhoz, hogy most már a harmadik olyan legyen, amilyenben ők szeretnének lakni. Vagy egy munkahelyjel kapcsolatban fölveheti az ember ezt a rózsaszínű szemüveget. Vagy egy egész ország veheti föl, ahogy rendszerváltás után talán fölvette egy egész ország itt Magyarországon a rózsaszínű szemüveget. Most már jó jön, most már minden jó lesz. És mindent e szerint magyaráz meg magának. De mi kell ahhoz, hogy letegye az ember a rózsaszínű szemüveget, ami mindent jó színben mutat meg? Hát általában meg kell állapítanunk, hogy nem lehet letenni a rózsaszínű szemüveget, anélkül, hogy föl ne vennénk, vagy ott ne maradna a fekete szemüveg. A rózsaszínű után jön a fekete. Hogy ugyanazt az embert, ugyanazt a dolgot feketén ne lássuk. Ezt nem lehet kikerülni. És mindennek a másik lesz az oka. Mindennek. De mindennek. Az apró dolgoktól kezdve ő semmi jót nem tesz, nem is tud tenni. Mindenért ő a felelős, én semmiért. A reménység rózsaszínű szemüvegét gyorsan leválthatja a csalódottság fekete szemüvege. Ugyanúgy a szerelemben, talán 2 évet beszélnek, hogy addig úgy eltart. Vagy az új szomszédok közé kerülve, új munkahelyre, munkatársak közé kerülve, vagy akár a politikában is. És az ember kimondja, hogy minden elromlott, minden, totálisan, teljesen elromlott, minden. Ezt a házasságot még az Isten se tudja helyrehozni. Ezt a betegséget már az Isten se tudja meggyógyítani. Ezt a helyzetet már az Isten se tudja helyreállítani, amit én vagy mások tönkretettem, tönkretettek. És van, aki így is marad. Fekete szemüveggel éli az életét. Nem ismerünk ilyen embereket? Lehet, hogy neveket is tudnánk mondani. Rajta maradt a fekete szemüveg. Mi kell ahhoz, hogy szemüveg nélkül legyünk? Hogy se nem rózsaszínű, se nem fekete szemüveg ne legyen rajtunk, hanem reálisan lássuk az életet. Lehet mondani, hogy alázat. Beismerem, hogy vak vagyok én tulajdonképpen. Nem is látok én rendesen. Nem tudom látni a jövőt, a holnapi napot, de a mait se. Az, hogy vége lesz-e az Isten tiszteletnek, azt se tudjuk. Hazamegyünk-e még, azt se tudjuk. Beismerem, hogy nem látok én, nem jól látok. Tulajdonképpen azt is így konstatáljuk időnként, vesszük észre, hogy pofonokra van szükségünk ahhoz, hogy lerepüljenek a szemüvegeink. Az élet keménységet tud segíteni, hogy végre menjünk oda ahhoz, aki jól lát. Mert ez az ember tragédiája. A mindenkori ember mindenkori tragédiája, hogy a hegyekig lát el. Azt hiszi, hogy lát, de csak a hegyekig. Sőt, a hegyekig néz, csak a hegyekig. Tekintetem a hegyekre emelem, mondja a zsoltáros. Miért nem feljebb? Miért nem nézünk mi feljebb? Te most milyen hegyeket látsz, kedves testvér? Hadd kérdezzem meg először ezen a mai Isten tiszteleten. Milyen hegyeket látsz magad körül, magad előtt? Félelmetes emberek, akik beárnyékozzák akár a múltadat is, de a jövődet is? Vagy félelmetes bírósági ítéletek? Vagy félelmetes orvosi diagnózisok? Mik vannak előtted? Mik vannak az életedben? Milyen hegyekre tekintesz? Vagy vannak bizalomgerjesztő hatalmasok, akiknek az árnyékába meg lehet bújni? Ők majd segítenek? Ők majd megoldják? Kik azok? Politikusok akár, akik mindent képesek megoldani? Vagy a lottó ötös, ha az bejönne? Nyugdíjemelés? Nem tudom. Félsz a hegyektől? Vagy éppen azok miatt van reménységed? Az istenek laknak a hegyeken? Honnan jön a segítség? Az igazi. Nem a hegyekről, nem a hegyektől, nem a hegyekből. Feljebbről tudjuk. Bár aki ezt kérdezi, aki már ezt keresi, honnan jön a segítségem, az már keres. Az valamit keres. Valódi segítséget keres. Hány ember keres valódi segítséget a mai társadalomban, itt Pomázon is? És megállnak hamarabb, mert elhiszik, hogy jó lesz. Isten nélkül jó lesz, Biblia nélkül, és mennek tréningekre, képzésekre, csoportok tömkelege vesz körül bennünket. A múltkor utaztam hazafelé, és rádióban hallgattam egy riportot egy motivációs trénerrel. Nem is nagyon tudtam, hogy mit jelent ez, bár úgy fogalmaim voltak, és nagyon magával ragadott az ő beszéde. Motivációs tréner. Olyan jó mondatokat mondott, majdnem, mintha a Bibliából mondta volna. El egészen úgy fel is frissültem, míg hazaértem, éjszaka volt ez, mint este 10 óra felé, mire hazaértem. És utána nagyon elszomorodtam. Nem akarok itt ellenreklámot csinálni, az is lehet, hogy közöttünk is van néhány. Csak hogy valahogy a szószéket képzeltem oda, mert akivel a riport elhangzott, ő elmondta, hogy vannak faluházakban, művelődési házakban ingyenes hétvégék alkalmak, vagy előadások, és mennek emberek, és nagyon figyelnek rá, és ő neki az a dolga, hogy tényleg úgy inspirálja az embereket, ébressze fel az embereket, legyen céljuk az életben, és tudják élni az életet. De vannak persze egész hétvégés alkalmak is, és emberek kifizetnek 30, 40, 50, vagy akár 150, 200 ezer forintokat képzésekre, hétvégékre, hetekre, és elmennek, és meghallgatják, hogy hogy kell élni. És már nincs szükségük Bibliára, és már nincs szükségük Istenre, és már nincs szükségük egyházra, lelkészre, nem a leendő koldulási problémám jött elő, az a rémkép, hogy nem lesz miből megélnem, nem ebből a szempontból, hanem abból a szempontból, hogy meg lehet állni hamarabb, meg lehet állni a hegyeknél, van, aki odáig jut el, és nem kell Krisztus, elég a humanizmus. Elég valami emberi jó, hogy inspirációt kapjak, hogy motivációt kapjak. És közben pedig, amilyen jónak tűnik, úgy tűnik, hogy a humanizmus a legnagyobb ellensége, vagy az egyik legnagyobb ellensége a radikális Krisztus követésnek. Pedig jónak tűnik. Hát mi rossz van abban, hogy az ember inspirálódik, ötleteket kap, olyan jó mondatok vannak, és kellenek is egyébként, de sok esetben bibliai értékű vagy erejű mondatok ezek, úgyhogy kitörölve belőle az Isten, mert az úgy megosztó lehet. Van, aki hisz, van, aki nem hisz. Hány ember keres valódi segítséget? Hogyha József jut eszünkbe, akit a testvérei bedobtak a kútba, akkor itt lehetünk. Körbenéz József, hát mit lát maga körül? Nem tudom, hogy gyökerek voltak-e még ott lent, kövek lehet, hogy voltak lent, hát a kútnak az oldalát. Most egy-egy ilyen tréninggel el lehet azt érni, hogy hát ez van, idáig látok, szeresd meg a környezetedet, fogadd el a helyzetedet, ez van, ennél jobb nem lesz. Lehet, hogy néhány napig élt még volna ott József, és úgy szépen megbékélt volna az élettel. De azért volt neki is perspektívája, azért fölfelé lehetett kitekinteni abból a lehetetlen helyzetéből. Talán nem írja ezt így a Biblia, gondolom, gondoljuk sokan, hogy akkor kezdett el igazán imádkozni először, hogy már nem volt semmiféle más lehetőség, csak fölfelé, és lehet, hogy ezt mi is átéljük, hogy se előre, se hátra, se oldalra, sem erre nincs szokásos megoldás, hát akkor felfelé tekintsünk. Ne csak a hegyekig, ne csak a mi horizontunkon, hanem még följebb, minden mögé. Nem csak elfogadni kell a helyzetünket, hanem Istent kérni, keresni, hogy most mi a teendő. Igen, felfelé van az egyetlen kiút. Ha Jézus Pilátustól, mint az ott lévő leghatalmasabbtól várta volna a segítséget, lehet, hogy megkapta volna, lehet, hogy nem feszítik keresztre, lehet, hogy még meg is barátkoztak volna, de nem váltja meg a világot. És Jézus nem Pilátussal akart barátkozni, vagy nem Pilátustól akart valamilyen megoldást nyerni, hanem elmondta neki, semmi hatalmad nem lenne, ha felülről nem adatott volna. Honnan jön a segítség? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Hiszed-e ezt, kedves testvérem? Hiszed-e ezt? Ezt hiszed-e, hogy az igazi segítség az Úrtól jön? Mert itt fordul meg minden. Hiszed, vagy nem hiszed? Ha nem hiszed, attól még onnan jön. Attól még Isten felhozza napját, tudjuk, Jézus elmondta, hamisakra, igazakra egyaránt. Ő megállt mindenkit. Aki káromolja őt, azt is. De ha hiszed, akkor együtt működhetsz vele. Mint ahogyan Márk evangéliuma utolsó mondata mondja. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Kikkel? Akik átadták magukat neki. Elköteleződtek ő mellette. Elköteleződtek Isten szolgálatára. Mert megértették, hogy a hegyek nem segítenek. A hatalmasok nem tudnak hozzátenni semmit. Úgyhogy másodszor hadd kérdezzem meg, te hogy vagy az elköteleződéssel mostanában? Köteleződtél-e már el Krisztus követésére? Lehet, hogy van, aki ebben a templomban fogadta meg, hogy Anya Szent Egyházunkhoz is, de Krisztushoz is hűséges lesz, mint halálig. Lehet, hogy van, aki a Vácharjáni református templomban, vagy másban, máshol. Volt egy 10 évvel ezelőtt újra indítottak egy Református Élet nevű újságot, ott Erdőkertesen volt a kiadója, és mindig az utolsó oldalon megjelent, hogy maradjon idén is református. Ugye elgondolkoztam ezen a mondaton, azóta is így valahogy bennem van, már nem működik ez az újság tudtommal. Maradjon idén is református. Igen, te református vagy? Honnan tudod? Miből gondolod, hogy református vagy? Csak azért, mert a szüleid reformátusnak kereszteltettek meg, vagy tettél egy fogadalmat 13-14 éves korodban? Azért, mert református templomba jársz, azért vagy református? Miért vagy református? Miért gondolod, hogy református vagy? Tényleg az vagy? Kik a reformátusok? Nem is biztos, hogy mindannyian ugyanazt válaszolnánk erre a kérdésre. Keresztjén vagy? Hadd menjünk még közelebb a témához. Keresztjén vagy? Miből gondolod, hogy keresztjén vagy? Miből lehet gondolni azt, hogy valaki erre igent tud mondani? Mi alapján? Kicsoda református? Én biztos azt a választ adnám, hogy leírja a heideggeri K.T. a második helvét hitvallás, hogy mit hisznek a reformátusok. Persze ehhez azt ismerni is kéne, hogy azt mondom, hogy igen, én is azt hiszem. Én is úgy hiszem, hogy kicsoda a keresztjén, ugye ez a szó, Christianos, gúnynév volt még, ott az antiókiai keresztényeket próbálták gúnyolni, de aztán ők meg örömmel vállalták, hogyha tényleg olyan, mint a Mester, olyan, mint Krisztus, Krisztusiak, keresztjének. Vállaljuk, hogy olyanok vagyunk, mint Krisztus. Vállaljuk, hogy követjük őt bárhová hív. Kórházba, börtönbe, 1950-es évek. Vagy ki tudja, hányat lehetne még említeni? Vagy éppen az óceán partjára, narancssárga ruhában, lefejezésre várva. Emlékszünk, 5-6 éve lehettek ezek a megrázó képek közel-keleti keresztény testvéreinkről? Vajon meddig tart a mi elköteleződésünk? Ha a hegyekre tekintünk, ha csupán a hegyekre tekintünk, lehet, hogy a jólétig, valami kellemesig, amíg megáld az Isten, amíg megsegít az Isten, valami könnyűig. De ha feljebb tekintünk, halálig. Kell, hogy tartson. Vannak, akik mindig azt nézik, hogy hol kellemes. Hol kellemes lenni? Hol kellemes az életem? Akár még a kereszténységet is így nézik. Melyik gyülekezetben érzem jól magam? Melyik lelkész prédikál jobban? Nem egy utolsó dolog. És nem azt nézik, hogy kinek mossam meg én a lábát, hanem az a fontos, hogy nekem mossák meg jó alaposan, újra és újra és újra. Volt valaki a gyülekezetünkben, aki hát nem nagyon jár már. És amikor elmentem, meglátogattam, és megkérdeztem, hogy mi újság van mostanában, olvasod-e a Bibliát? Jaj, az elmúlt 10 évben annyit olvastuk, alulról, fölfelé, kívülről, befelé, mindig azt olvastuk. Meguntam. Ez is mélyen érintett. Úgy elgondolkoztam, hogy hát én olyan 25 éve körülbelül olvasom. Jó, persze, magyarázom is, de Isten igéjét a saját magam számára is, Isten üzenetét és erejét magam számára is abból keresem, próbálom meríteni, és nem untam még meg. De vajon miért nem? Hogy lehet megunni a Biblia olvasását? Meg lehet unni, ezek szerint meg lehet unni. És rájöttem, megláttam, hogy persze ott volt az imádság az életében, ott volt az ige az életében, a közösség is ott volt, hát mentünk, kirándultunk, minden, De az elköteleződés az nem tartott sokáig. Szolgálatokban nem vett részt. Rendszeres szolgálata, feladata ő neki nem volt. Mert hogy a Bibliában nem arról van szó, hogy én megyek az én utamon, és van itt a zsebemben egy dzsinn, egy olajlámpás. És azt a baj, megyek az utamon, és bajba vagyok, akkor gyorsan megdörzsölöm, előugrik a dzsinn, és majd az megsegít engem. Elérjem a vonatot, meggyógyuljak a betegségemből, stb. Előhúzom csak ezt a lámpást. És teljesül 3 kívánságom. Vagy mennyi? Több. Ez mese. Bár nem olyan, minthogyha a 121. Zsoltár is erről beszélne. Nem olyan, minthogyha a keresztjén hit is ezt üzenni, mondjuk itt az Ószövetségből. Hát a 3. verstől, mintha pont erről lenne szó. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ, bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felül. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. És hát tulajdonképpen ezt mondja, hogy veled van az Úr. De csak akkor éli át ezt az ember, hogyha elkötelezett Isten felé, ha Krisztus elkötelezett követője. Mert hogy zarándok ének, így kezdődik. A 120. Zsoltártól kezdve oda van írva mindegyikhez a zarándok ének, zarándok ének, zarándok ének. Azért ezt se felejtsük el. Grádicsok éneke, talán egy-egy lépcsőre, ahogy felmentek, elénekelték, vagy elmondták. Még egy lépcső, még egy Zsoltár. Még egy lépcső, még egy Zsoltár. Mondjuk akkor ez a második. 121. Böjt kezdődik. Katolikus testvéreink már mától tartják a böjtöt. Mi reformátusok, ugye vasárnaptól. De lehetne mondani, hogy nekünk reformátusoknak nem kell böjtölni? Sokan mondják. Hát persze ehetünk húst. Úgyhogy tarthatunk Facebook böjtöt is, meg tarthatunk szolárium böjtöt is, meg sok mindenben, nem mindenben kell részt vennünk, amiben korábban esetleg részt vehettünk volna. De mégis a zarándok énekről, a zarándokok énekéről van itt szó, amely arra utal, hogy ezek a bibliai ének írók átéltek valamit pontosan az elköteleződésük miatt, amit nem élhettek volna át, ha dolgok könnyebbik végét választják. Az elköteleződésről, zarándoklásról, böjtölésről, hogyha gondolkodunk, tudjuk, hogy most van a házasság hete is. Ebben az isteni ajándékban a csodát tulajdonképpen akkor lehet átélni, hogyha a közös elköteleződés nem csak az első veszekedésig, vagy veszekedésekig, nem csak az első nézeteltérésig, vagy nézeteltérésekig tart, hanem tovább, halálig, mint a keresztjén elköteleződés is, amiben a megerősödésre, a megújulásra hív minket ma az Úr. Mert ő ott van mellettünk mindenkor. Akkor is, ha érezzük, akkor is, ha nem érezzük. Ő teljesen elkötelezett. A kérdés itt most a mi elköteleződésünkről szól. Gyerekeknek vetítettem le a nyári táborban, itt a Hartyáni templomnak a falára egy képet. Úgy bennem van az is azóta, hogy látunk egy sikátort, valahonnan hátulról jön a fény, és ott van egy fiatal férfi, eléggé kókadozva, szomorkásan, zsebre dugva a kezét, és hát lehet, hogy éppen rúgdosná a követ, el van szomorodva. És hát talán ennyi lenne az egész kép, de amikor egy kicsit jobban megnézzük a képet, látjuk, hogy az árnyék azért furcsa. Mögül lejön a fény, és elől van az árnyék alatta. De az árnyék olyan, hogy valaki így átöleli. Az ő keze zsebre van dugva, azt látjuk a képen, de valakinek a keze hátulról ott van. Valami ilyesmi ez is, hogy én megyek valamerre, persze odafordulhatok az engem is ölelő kézhez, de ha netán nem odafordulnék és másfelé megyek, ott is ott van az Úr. Csak talán én nem tudom. Hit által lehet átélni ezt, hogy ő mindig mellettünk van. De hit által lehet átélni, hogy ő balesetben is, rákos diagnózist kézhez kapva, ott is, temetésre készülve, ott is, megőriz az Úr a hit útjain. Mert ő őrzi meg mindig is az övéit. Mi is kapaszkodunk, de ő is tart minket. Együtt a kettő, mint a kalandpark. Hadd hozzam ide ezt a képet végül. Gyerekek szoktak, fiatalok szoktak megmászni ilyen drótkötélpályákat. Ők is kapaszkodnak, de karabinerrel be vannak kötve. Együtt munkálkodik a kettő. Én is kapaszkodom, de a karabiner is tart. Senki nem azzal játszadozik, hogy na milyen leesni, mert azért az fájdalmas. De ha netán mégis úgy lenne, akkor a karabiner, az a drót, az meg tud tartani. Mert hogy ő köteleződött el halálosan, te érted, és én értem. Jézus Krisztusban, ott a kereszten, ott mutatta meg, hogy mennyire szeret. És hogy ő nem csak a mi cselekedeteinkig lát, és nem csak a szívünkben a bűnöket látja meg, ő túllát, tovább lát, az ő akaratát látja, az ő elhívását látja. Mi se nézzük csak a hegyeket, lássunk, nézzünk följebb. Alázattal valljuk meg, hogy nem látunk mi jól. Tettünk lépéseket az életünkben, rossz irányba is. Jöjjünk oda ahhoz, aki igazán lát, aki jól lát. És adja Isten, hogy Jézus Krisztus elköteleződéséből tudjunk mi is erőt meríteni a mi elköteleződésünkhöz. Adja Isten, hogy lássunk feljebb, mint a hegyek. És vegyük észre a szemünkön a rózsaszínű, vagy éppen a fekete szemüvegeket. És lássuk meg az Isten mindig jelenlévő segítségét. Ahhoz a szolgálathoz, amelyben mi is állhatunk. És akkor nem unalmas lesz ez, hanem életté válik bennünk is, de még a kezünk nyomán másokban is. Maradjon idén is református. Maradj testvér idén is református. Maradj idén is Krisztus követője. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy megvallhatjuk őszintén, hogy nem látunk mi jól, nem látunk mi tisztán. Bár tanultunk, előttünk valók próbáltak segíteni nekünk, de nem látjuk a jövőt, nem látjuk a fontosat, még csak azt sem tudjuk eldönteni, mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Bár az ember evett a fáról, de nem lett az övé a tudás. Továbbra is te tudod, mi az, ami jó, és mi az, ami nagyon rossz. Mert akkor is, ha jónak látszik. Köszönjük éppen ezért, hogy ide jöhetünk hozzád. És imádkozunk azokért, akik nem jönnek. Akik nem akarnak jönni. Akik nem akarják beismerni, hogy nem látnak jól, sőt nem látnak egyáltalán. Urunk, mi szeretnénk feltekinteni, nem csak a hegyekig. Köszönjük, hogy nem mese az, hogy segítségünk az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. De őrizd meg minket attól, hogy szinte meseszámba menően dzsinként gondoljunk rád, aki majd a mi akaratunk szerint, a mi elvárásaink szerint teljesíted a mi összes kívánságunkat. Sőt, inkább fordítva szeretnénk itt lenni előtted, és elkötelezettségünket megvallani. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjünk? Mit akarsz, Urunk, hogy akár ezen a mai estén még, otthon, vagy akár a hét további részén mit cselekedjünk? Mi legyen a szolgálatunk? Hol akarsz minket látni, használni? Köszönjük, Jézus, hogy amikor te kimondtad, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, akkor is a tanítványoknak mondtad. És mi is így a tanítványaidként szeretnénk itt lenni, ebben a gyülekezetben, ebben a családban, ebben a világban, ahol vagyunk, ameddig vagyunk. És hadd imádkozzunk betegekért, hadd imádkozzunk megfáradtakért, meglankadtakért. Köszönjük, hogy aki hozzád jön, az megújulásra talál. Dicsőség neked ezért, Urunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldásvételre készülve a 338. dicséretet énekeljük el, jól ismerjük talán valamennyien, mind a négy versével énekeljük, és közben gondoljuk át magunkban újra az ige üzenetét. A 338. dicséretet énekeljük, tehát lelki próbáimban Jézus légy velem.
Lelki próbáimban Jézus légy velem. Torodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísér. Tőled elszakadnom, ne hagyd semmiért. Ha e világ bája engem hívogat, nagy családul kínál hitványságokat, szemem elé állítsd szenvedésidet. Vérrel koronázott szent keresztedet. Tisztogass bár bajjal olykor engemet. Kegyelmeddel szentel szenvedésemet. Bár e test erőtlen te oltárodon, keserű pohárral hittel áldozom. Ha halálra válik testem egykoron, ragyogjon fel lelked e hitvány koron, a ma végső rád bízom magam, örök hajlékodba fogadj be, Uram.
Végül fennállva kérjük együtt Isten áldását azzal az igével, amelyet az Úr mond Ézsaiás próféta könyvében. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon veletek mindenkor. Amen. Várunk szeretettel mindenkit holnap este 6-kor is.